Világóra, a Kossuth Rádió nemzetközi magazinja.
Jó napot kívánok, Szűcs Tamás vagyok. Bűn az élet, mondja a Szólás, és bűnről lesz szó ma, maffiáról, csődről, az élet kevéssé napos oldaláról, a napfényes Buenos Aires-től, a Zord Reykjavikig.
Világóra, nemzetközi magazin.
Kezdjük ezúttal Latin Amerikával. Sokáig tartották a Tijuanától a Tűzföldig tartó hatalmas területet az Egyesült Államok hátsó udvarának. Így aztán az Egyesült Államok elnökei, mihelyest vége lett a hidegháborúnak, el is feledkeztek róla, nem foglalkoztak vele. Fehérvári Petra most elmondja nekünk, miért tették ezt rosszul.
Az amerikai államok szervezetének két héttel ezelőtti csúcs találkozóján Barack Obama elnök a saját bőrén tapasztalta, hogy az Egyesült Államok befolyása egyre csökken Latin Amerikában. A közös nyilatkozat nélkül zárult megbeszélés résztvevői, főként Washington kubai embargós intézkedései és az Egyesült Államok monetáris és kábítószer politikája miatt bírálták az amerikai adminisztrációt. Kuba a résztvevő országokkal ellentétben még nem tett lépéseket a demokrácia felé, és még az alapvető emberi jogokat sem tartja be, mondta az amerikai elnök a Kolumbiában rendezett csúcs találkozón, amelynek több résztvevője érvelt amellett, hogy az Egyesült Államoknak enyhítenie kellene szigorú kábítószerellenes politikáján is ahhoz, hogy a térségben csökkenjen a drogkereskedelem miatti erőszak. Barack Obama kizárta a kábítószerek legalizálását, ugyanakkor bejelentette, hogy az amerikai kormány több mint 130 millió dollárral támogatja a térség kábítószerkereskedői és drogkarteljei ellen vívott harcot. A régió gazdasági nagyhatalma, Brazília, bírálta az Egyesült Államok monetáris politikáját, amely sérti a régió országainak versenyképességét. A bírálat lényege az, hogy az Egyesült Államok leértékeli a dollárt, hogy enyhítse saját gazdasági problémáit, ám ez a lépés erősíti a latin-amerikai államok fizetőeszközeit. Az amerikai termékek jóval olcsóbbak lesznek a brazilok, kolumbiaiak vagy mexikóiak számára, ami mélyíti az Egyesült Államok és az attól délre fekvő országok közötti kereskedelmi egyenlőtlenséget, mondta Greg Grandin, a New Yorki Egyetem latin-amerikai történelem professzora. A latin-amerikai országok ma már saját szervezeteket alkotnak, amelyekből kizárják az Egyesült Államokat, és egyre mélyítik az egymás közötti politikai és gazdasági integrációt. Állítja Greg Grandin professzor, aki szerint az Egyesült Államoktól délre fekvő országok az erősödő együttműködéssel immár közösen bírálják Washingtont, méghozzá igen hatékonyan.
Latin Amerika nem csak az Egyesült Államokkal, hanem Európával is egyre komolyabb erőpróbákba keveredik. Most éppen Argentína jelentette be, államosítani készül a spanyol olajtársaság helyi érdekeltségeit. Hogy miért, azt Tóth Tamástól, a Latimo, Latin Amerikai Magyar Egyesület főtitkárától kérdeztem.
Annak pontos megértéséhez, hogy mi is áll a spanyol-argentin viszály hátterében, ismerni kellene Argentinának a kőolajjal kapcsolatos adottságait. IPF-nek hívják azt a legnagyobb argentin vállalatot, amely az argentin olajkészlet jelentős részét ellenőrzi, ez egyébként a 33. legnagyobb a világon, és ebben volt 58% részesedése a spanyol Repsolnak, amely egyébként nem egy tisztán spanyol, hanem egy nemzetközi vállalkozás, amelyben más latin-amerikai államok, például Mexikó is érdekelt. Ebből az 58%-ból szeretne most az argentin kormány kisajátítani, azaz államosítani 51%-ot.
Miért? Mi ezzel Argentina célját? Ugye azért ez egy barátságtalan lépés, rontaná nyilvánvalóan a viszonyt, konfliktust keltene. Ennek ellenére Argentínának mi éri meg?
Igen, a barátságtalan lépés az egy olyan kifejezés, amely ebben az ügyben nagyon gyakran visszaköszön, elsősorban természetesen a spanyol oldalról. A spanyol érvanyagban leginkább ez fordul elő, ez egy barátságtalan lépés, egy baráti ország részéről, amelynek ugye az anyaállammal, a valamikor gyarmatartóval, az Európai Unió tag Spanyolországgal nagyon erős kapcsolatai vannak, és egyben azt is felvetik a spanyolok, hogy ez a barátságtalan lépés alapvetően aláshatja a befektetői bizalmat, sajnos nem csak Argentinában, hanem más latin-amerikai államokban is. Viszont minden éremnek két oldala van, és az argentin oldal ennek az éremnek az az, az érvelés, hogy nehezen magyarázható az argentin választópolgárok előtt, főleg egy olyan kormány részéről, amely egy peronista kormány, amelyiket szoktuk populistának nevezni, de mindenféleképpen szokott azonosulni a nép vágyaival, haragjaival adott esetben, tehát nehezen magyarázható az argentin népnek, hogy hogyan lehetséges az, hogy az az állam, amelyiknek a világ 33. legnagyobb olajkészleteivel rendelkezik, és egyébként tavaly újabb jelentős lelőhelyeket fedeztek fel, éppen a Repsol vállalat, tegyük azt hozzá, az mégiscsak behozatalra szorul a fekete aranyból, és erre azt a magyarázatot találják, hogy a Repsol nem teljesítette azokat a vállalásokat, amelyeket tett, nem ruházott be, nem növelte a termelést, már pedig ez igen fontos lenne annak az argentin gazdaságnak, amely ugyancsak magára talált a 2001-2002-es válság után. Ugye egy gazdasági boom mindig feltételezi a kőolaj szükséglet emelkedését, ezt az argentin kormány megítélése szerint a spanyol Repsol ügyetlen, vagy talán szándékos magatartása miatt nem sikerült kielégíteni, és ezért importra szorult.
Most Argentina deviza ügyben amúgy is gondban van, ezt azért az utóbbi hónapok eseményei mutatták, hiszen Argentinában olyan szabályzást fogadtak el, hogy csak az importálhat, aki bizonyítani tudja, hogy exportál is kellőképpen, mert még mindig nem tudja így több mint 10 évvel a válság után sem a piacokról finanszírozni magát az ország.
Tulajdonképpen az ellenérv, az pontosan az érvet erősíti az argentinért, pontosan az, hogy azért van devizahiány, mert sokat költünk olyasmire, amire nem kellene, például a kőolajra. Ami pedig a gazdasági fellendülést illeti, Argentina egy picit színuszgörbés, de azért, hogyha kicsit kitekintünk, és a latimó az egész kontinensre szokott nézni, Latin Amerika tavaly 3,4%-os GDP növekedést könyvelhetett el. Azt hiszem, egy magyar fülnek, szemnek és agynak ez egy rendkívül vonzó szám, mindenki boldog lenne, hogyha ma Magyarországon ugyanezt mondhatnánk, és a CEPAL, az ENSZ Latin Amerikai Bizottsága azt valószínűsíti, hogy ez az adat, sőt egy picit ennél magasabb, tehát 4% fölötti latin amerikai átlagban fenn fog maradni a következő években is. Jelentősen és hosszú távon Argentina ettől legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint nem fog eltérni.
Ennek nem csak Argentinában voltak a Repsolnak problémái az utóbbi években. Bolíviában is államosították az olaj és gáz kitermelést, Venezuelában sem éppen baráti a kormány a nemzetközi olajtársaságokkal. Ecuadorban a koncessziókat vették el az európai társaságoktól, és kínaiak kapták meg. Ennek ellenére azért az európai befektetők érdeklődnek Latin Amerika iránt, vagy úgy gondolják, hogy azért ahol ilyen bizonytalanság van, oda már nem érdemes menni.
Ez a kérdés végül is egy kicsit szélesebb külpolitikai hátteret bolygat meg. Latin Amerikában az elmúlt időben előtérbe kerültek, de mindenféleképpen markánsabbá váltak a különböző baloldali kormányok. Azt hiszem, itt a kulcs szó a különbözőn van. Venezuela, amelyik a karibi szocializmus sajátságos megjelenése, valóban vitába keveredett a kőolaj kapcsán, egyébként amerikai, jellemzően amerikai nagyolajvállalatokkal. Brazíliában egy teljesen másfajta, egy kiegyensúlyozott szociáldemokrata kormányban most már több mandátumon keresztül. Az említett Bolíviában, Ecuadorban, de tegyük hozzá Nicaraguában, Salvadorban hasonlóan baloldali kormányok vannak, és a baloldali kormányok gondolkodásától azért nem áll nagyon messze az, hogy adott esetben a természeti erőforrásokra az ellenőrzés kiterjesszék. Olyan morális, etikai vizekre vezünk, hogy hogyan védi az emberek környezetet, mennyire van szüksége energiára, van-e alternatívája a kőolajnak, de az biztos, hogy ezek a kisajátítások ugye nem teljesen önkényesen történnek még a baloldali államok által sem, hanem vannak természetvédelmi, környezetvédelmi megfontolások, és ami még nagyon fontos visszakanyarodva Argentinához, hogy a valós vita Argentina és Spanyolország között az tulajdonképpen nem, illetve nem csak a részvények államosítása miatt van, hanem egészen pontosan amiatt alakult ki a vita, mert Argentina nem hajlandó megfizetni azt a kártalanítást, amely a spanyol vállalatcsoport szerint neki járna, ez egyébként egy 8-10 milliárd dollár körüli összeg lenne.
Valóban döbbenettel, vegyes irítséggel hallgattuk Tóth Tamástól a latin-amerikai gazdasági növekedés számait. Nálunk Európában már a nullának is örülnénk. Persze, hogy mennyi az annyi, hogy pontosan ismerjük, mire is képes Európa, ahhoz jó lenne egy független, hazai hitelminősítő. Hogy egyelőre miért nem lesz, azt Orosz Mártától tudjuk meg.
Standard & Poor's, Moody's, Fitch. Ez a három hitelminősítő ítélkezett eddig az országok és vállalatok fizetőképességéről. Az adósságválság kezelésére irányuló lépéseket az ő jelentéseik állandóan befolyásolták. A pénzpiacok pedig azonnal reagáltak a rating ügynökségek helyzetjelentéseire. Nem csak a nemzetközi sajtó, hanem olykor a politika is szkeptikusan fogadta a hitelminősítők megítéléseit, arra hivatkozva, hogy mindhárom ügynökség amerikai és profitorientált. Így nincs kizárva, hogy egyoldalú képet festenek az országok helyzetéről. Ebből egyenesen következett, hogy szükség van egy európai hitelminősítőre is, abban a reményben, hogy ez talán kiegyensúlyozná a másik három véleményét. Amint az lenni szokott, az ilyen nagyszerű ötletek megvalósítása már jóval nehezebb. Az ezt magára vállaló német Roland Berger vállalati tanácsadó cég múlt héten arra utalt, hogy a projekt nagy valószínűséggel kudarcba fullad. A Financial Times értesülései szerint, bár több európai bank érdeklődik az új hitelminősítő iránt, a tanácsadó cég egyelőre nem kapott semmilyen ígéretet a projekt finanszírozására. A német Bertelsmann alapítvány ezt követően egy teljesen új koncepcióval jött elő. Gunther Thielen, az alapítvány elnökségi tagja szerint, az európai hitelminősítőnek alapjaiban kell különböznie a tengeren túliaktól. Az amerikai ratingügynökségekhez képest a miénk nem a bevételre törekedne, hanem egy non-profit szervezet lenne, mely a lehető legsemlegesebben és átláthatóbban ítélné meg, hogy a bizonyos országok milyen képességekkel rendelkeznek, és ennek értelmében milyen jövőbeni kilátásaik vannak, mondja Gunther Thielen a közszolgálati tévének. A Bertelsmann alapítvány elképzelései szerint mintegy 306 millió euró szükséges az ügynökség elindításához, mely költségeket nagyvállalatoktól, kormányoktól, alapítványoktól és magánemberektől gyűjtenék össze. Az amerikai vetélytársakhoz képest az európai hitelminősítő csak az államok fizetőképességére korlátozódna, és nem foglalkozna vállalatok minősítésével. Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter azonban kicsit sem lelkesedik a Bertelsmann által benyújtott javaslatért. Szerinte egy állami vagy az Európai Bizottság által kezdeményezett ratingügynökség soha nem tudja felvenni a versenyt amerikai társaival. Emellett pedig egy független hitelminősítő intézménynek pontosan az a lényege, hogy nem fonódik össze állami szervekkel, és kizárólag gazdasági szereplők részvételével működik. Schäuble a Leipziger Volkszeitungnak adott legutóbbi interjújában elmondta, a válság nehezét már magunk mögött hagytuk, a helyzet már nem olyan feszült, mint az elmúlt két évben, hiszen sikerült kialakítani egy hatékony válságkezelési mechanizmust. A Bertelsmann által javasolt ötletet különben még sokan fogják kritizálni. Az alapítvány szerepe a német közbeszédben nagyon is vitatott. A nagyrészt magánkézben levő, csak saját projekteket finanszírozó intézmény úgy a korábbi szociáldemokrata, mint a jelenlegi kereszténydemokrata liberális kormánynak volt több ízben is tanácsadója. A többi német párttal azonban alig tartja a kapcsolatot. A társadalmi kihívásokra megoldásokat kínáló Bertelsmann Stiftungtól sokan tartanak, mondván, hogy túl nagy hatást gyakorol a mindenkori német kormányra.
Az Európát sújtó gazdasági válság legnagyobb vesztese Geir Harde lehetett volna. A volt izlandi miniszterelnöknek a bíróság előtt kellett felelnie hazája csődjéért. Hogy miért nem lett mégis vesztes, azt Sükörd Levente és Konsicki Zoltán mondja el most önöknek.
Nem bűnös. A legtöbb vádpontban ártatlannak találta a Landsdómur Geir Harde korábbi izlandi kormányfőt. Ő volt az első izlandi miniszterelnök, aki ellen vádat emeltek a kormánytagok ügyeit tárgyaló különleges törvényszéken. A vád eredetileg 6 pontból állt, gyakorlatilag egy személyben őt tették volna felelőssé a 2008-ban kirobbant izlandi pénzügyi válság miatt. Geir Harde bűne a vád szerint az volt, hogy nem előzte meg a válságot. 2 pontot már szeptemberben ejtettek. Ezek szerint az akkori miniszterelnök súlyosan megszegte kötelességét a pénzügyi válság kapcsán. A másik szerint a kormány nem mérte fel a pénzügyi kockázatokat. A bíróság ma kimondta, Geir Harde nem követett el mulasztást. A volt kormányfő mindvégig kitartott ártatlansága mellett. A vádakat nevetségesnek nevezte. Egyetlen pontban marasztalták el. Nem küldött hivatalos tájékoztatást a kormány tagjainak, hogy az ország mekkora bajba került, és nem tartott emiatt rendkívüli kormányüléseket. Ezért viszont sem szabadságvesztés, sem pénzbüntetés nem jár. A Landsdómur azonnali hatállyal elrendelte Geir Harde szabadlábra helyezését. A lényeges kérdésekben ártatlannak találtak, ez nagy megkönnyebbülés számomra, mondta az ítélet hirdetés után Harde. Ugyanakkor ebben az ügyrendi kérdésben, ami egy puszta formalitás, emiatt elmarasztalnak, Nem beszéltünk erről eleget a kormányüléseken? Ugyanakkor ez nem olyan súlyos, hogy ezért megbüntessenek. Vagyis minden kérdésben győztem. Számomra ez csak azért csalódás, mert én pont azt a gyakorlatot követtem a kormány élén, amit elődeim évtizedeken át folytattak. Vagyis ezt találták alkotmány ellenesnek, ami elég meglepő. Kommentálta az ítéletet a korábbi kormányfő, akiről a bíróság ezek szerint kimondta, nem bűnös, csak kicsit. Izlandot az ország gazdaságához mérten az elmúlt évszázadok gazdaságtörténetének legsúlyosabb válsága sújtotta. A szigetországot azért érintette ennyire súlyosan a válság, mert az izlandi bankok hitelből terjeszkedtek. Adósságuk 2008 őszére 6-szorosa volt egész Izland gazdasági össztermékének. A hitelválság kirobbanásával képtelenek voltak törleszteni, ami romba döntötte Izland pénzügyi rendszerét. A három legnagyobb kereskedelmi bank gyakorlatilag egyetlen hét alatt térdre kényszerült, fizetésképtelenné vált és csődgondnokság alá került. Az izlandiak megtakarításain kívül egyébként nyugat-európai, főleg brit és holland befektetések úsztak el több milliárd eurós nagyságrendben. Ezek egy részért végül az izlandi államnak kell helytállnia. A válságban a korona és a gazdaság gyakorlatilag összeomlott. A Reykjaviki tőzsdén jegyzett papírok gyakorlatilag elértéktelenedtek. A munkanélküliség és az árak az egekbe szöktek, a kormány pedig pár hónap múltán lemondásra kényszerült. Az izlandi gazdaság a válság előtti szinthez képest körülbelül 10%-kal esett vissza.
Harde tehát nem bűnös, és valljuk be, valószínűleg vannak nála nagyobb gonosztevők is Európában. Hogy kik ők, és hogyan próbálja felvenni velük a harcot az Unió, arról Baracka Esztertől hallhatnak.
Sonia Alfano to be the chair of...
Az uniós maffia ellenes harc élén egy nő áll majd. Természetesen olasz, és természetesen szicíliai. A 40 éves Sonia Alfano eddigi élete maga a Polip filmsorozat, a valóságban. Ő ugyanis saját tapasztalatból tudja, mit jelent szemben állni a maffiával. Az új elnököt a liberális frakció vezető mutatta be a sajtónak. Eddigi tevékenységét látva természetes, hogy őt választották ennek a bizottságnak az élére. Sajnos ennek személyes okai is vannak. Sonia édesapját a maffia gyilkolta meg. Ő volt az egyik olasz újságíró, aki a szervezett bűnözői csoportok áldozata lett. Sonia azóta minden erejét a maffia elleni harcnak szenteli, mondta Guy Verhofstadt. Az édesapa, Beppe Alfano, oknyomozó újságíróként a maffia és a politika összefonódását próbálta felderíteni. 1993. januárjában autójában ült, amikor három golyóval végeztek vele. Halálával kapcsolatban azóta sem tisztult teljesen a homály. Magát a merénylőtt rács mögé dugták, de a felbújtó személye máig tisztázatlan. Sonia Alfano a papa útján indult tovább. Olaszországban ő vezeti azt a szövetséget, amely a maffia áldozatainak családjait fogja össze.
Molti colleghi all'inizio hanno pensato che fosse un problema soltanto italiano.
Sokan úgy vélik, hogy a maffia olasz specialitás. Rosszul gondolják, mondta első sajtótájékoztatóján.
Non sono soltanto cosa nostra, l'andrangheta.
Látni kell, hogy nem csak a Camorráról vagy a Cosa Nostráról van szó. Európában rajtuk kívül számos szervezett bűnözői csoport működik még. A balkáni országokban például egyre kiterjedtebben jelen van a nigériai maffia, de nagyon erősek a kínai és a japán bandák is. Ráadásul nem csak ott vannak, hanem olykor együtt is működnek, hívta fel a figyelmet a veszélyre az olasz képviselő. Az említetteken kívül vannak még Európában orosz, török, észak-amerikai és albán bűnszervezetek, de működtetnek európai hálózatot a mexikói és kolumbiai drogkartellek is. A 21. századi maffia alkalmazkodott a kor kihívásaihoz, és kifinomult eszközökkel dolgozik. Hagyományos tevékenységük, mint például az ember, kábítószer és fegyverkereskedelem, illetve a pénzmosás, a zsarolás vagy uzsorázás mellett jól használják ki az európai közösség lehetőségeit. A határok eltörlését, a szabad mozgást, nem utolsó sorban pedig az uniós forrásokat. A BBC információi szerint az olasz maffia fantomcégeken keresztül eredményesen pályázott brüsszeli fejlesztési pénzekre. Népszerű európai projektekben utaztak, mesélte a brit közszolgálati televíziónak egy kiugrott bandavezér. Főleg megújuló energiára specializálódtak. Palermo közelében, Szicília egyik legnagyobb szélfarmján a turbinák jelentős részét például a maffia telepítette. A területet természetesen nem vásárolták, hanem saját módszereikkel, fenyegetéssel, zsarolással szerezték meg. De voltak, akik lebuktak. Az olasz hatóságok 2010. szeptemberében 1,5 milliárd euró értékben foglalták le egy üzletember vagyonát, benne 43 szél- és napenergiával foglalkozó vállalatot, mert hogy megalapozott volt a gyanú, hogy együttműködött a maffiával.
La Commissione Europea ci ha detto che la corruzione fa un danno economico di circa 120 miliardi di euro all'anno nell'Unione Europea.
Az Európai Bizottság adataiból tudjuk, hogy a szervezett bűnözés és a korrupció gazdasági károkat okoz. Ez évente 150 milliárd euró, mondta Sonia Alfano. Olaszország kétségtelenül listavezető Európában. A németeknél 903 millió euróra becsülik a szervezett bűnözésből származó éves jövedelmet, a briteknél 15 milliárd fontra. Globálisan évente több mint 2 billió dollár származik bűncselekményekből, ez a világ éves GDP-jének 3,5%-a. A fekete pénz mindössze 1%-át sikerül elkobozni vagy befagyasztani. Az Európai Bizottság egy friss törvényjavaslata megkönnyíteni ezeknek a pénzeknek, vagy a belőlük vásárolt vagyontárgyaknak a lefoglalását. A brüsszeli igazságügyi biztos szerint a bűnözők börtönbe zárása csak a munka egy része. A jogtalanul elvett javakat vissza kell szerezni. Brüsszelből már eddig is több olyan uniós projektet finanszíroztak, amelyek a korábbi maffia ingatlanok átalakítására specializálódtak. Giorgio Marano, egykori Camorra vezér kampániai birtokán, ma uniós pénzből épült ifjúsági rekreációs központ működik. Egy másik hírhedt bűnöző Salvatore Riina korábbi ingatlanán pedig mezőgazdasági központ és mintagazdaság van. Riina lelkén 3 bíró, 2 politikus és még több a maffiával szembeszálló ember halála szárad. A főnökök főnökeként ismert mafiózó többszörös életfogytiglani börtönbüntetését tölti. Az EU finanszírozta egyébként a maffia fiatal áldozatainak emlékeit is, amelyet ott építettek fel, ahol egykor brutálisan meggyilkolták egy kiugrott maffiatag 15 éves fiát. Az Európai Parlament maffia bizottsága ennél tovább menne. Olyan átfogó törvényeket akarnak kezdeményezni, amelyek csökkentik a szervezett bűnözés társadalmi költségeit, visszaszorítják a korrupciót és megvédik a demokráciát. Nagy feladat lesz, mondta a szakbizottság elnöke.
Noi italiani siamo sempre stati accusati di aver esportato il peggio.
Minket olaszokat gyakran ér a vád, hogy exportáltuk a borzalmat más országokba. Most itt az Európai Parlamentben javíthatunk a megítélésünkön, és saját tapasztalatainkat adjuk át a közös európai maffia ellenes harchoz, ígérte Sonia Alfano.
És végül Afganisztán. Olyan emberekkel hallhatnak most beszélgetést, akik számunkra elképzelhetetlen körülmények között, számunkra elképzelhetetlen nehézségű feladatot végeznek el. A semmiből támogatnak olyanokat, akiknek a semmiénél is kevesebbjük van. És úgy, hogy akiktől a pénzt kapják, akikkel tehát nekik együtt kell működni, azokat, minket, a megszállókat nem mindenki szereti. Hiszen a legutóbb is mit láttak? Amerikai katonák pózoltak öngyilkos merénylők leszakadt testrészeivel. Az afgán civilekkel Nárai Balázs beszélgetett.
Civil szervezetek és Afganisztán. Az átlagember fejében ritkán kapcsolódik össze a kettő, vagy ha igen, akkor nagy nemzetközi segélyszervezetek jutnak eszünkbe. Pedig egyre aktívabbak az afgán civilek, munkájuk pedig bőven akad, az országban van mit építeni, fejleszteni. Az afgán helyzetből adódóan a civil szervezetek kapcsot jelentenek a falusi és helyi vezetések, a kormányzat, valamint a nagy külföldi civil szervezetek között. Az esetek többségében a pénz az utóbbiaktól érkezik.
At the beginning when the NGOs had started, they were doing some work which was the responsibility of the government.
Fresta Karimi egy női jogokkal foglalkozó szervezet alapítója és igazgatója. Arról beszél, hogy a kezdetben a civil szervezetek inkább egyfajta meghosszabbított kormányzati kézként működtek. Ma viszont több lehetőségük van önálló programokat indítani, kiegészítve a kabuli kormány munkáját.
We work very closely with the Ministry of Public Health, with the NGOs delivering health services in 10 provinces of Afghanistan.
Most már Mirvais Rahimzait hallják, aki egészségügyi fejlesztésekkel foglalkozik. Szervezetük elsősorban szülészeti és gyerekgyógyászati ellátással foglalkozik. Csak néhány szám a közelmúltból. Afganisztánban 10 éve még minden 100 000 élve születésre 1600 anyai halál jutott. Ma ez a szám kevesebb, mint 350. A gyerekhalandóság is hasonlóan alakul. 10 éve még minden, 10 megszületett gyermekből 4 meghalt 5 éves kora alatt. Ma 10-ből 1 az arány.
Now, less than one child die and 10 children under 5 years of age.
Tegyük hozzá, hogy utóbbi arány nyugati viszonyok között még mindig tragikusan magas.
The staff of my action coordination center of Afghanistan to the Ministry of Labor Social Affairs.
Speciális feladata van Sadiq Mahibinak, akit most hallanak. Civil aktivistaként a fogyatékkal élők jogait próbálja érvényesíteni Afganisztánban. Ahogy mondja, náluk is jól ismert nehézségekkel szembesülnek. A fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedésének akadályaival. Afganisztánban ugyanakkor van egy külön probléma. Minthogy háborús övezetről beszélünk, rendkívül sokan vannak a háborús sérülések miatt fogyatékkal élők. A szakember róluk azt mondja, az aknák okozzák a legtöbb sérülést. Igaz, ma már csak havi 40 baleset történik, ami tizede a korábbinak, ám az aknamentesítési program változatlanul az afgán civil és kormányzati szervezetek kiemelt célja. Különösen, ha arra gondolunk, hogy a legtöbb áldozat gyerek.
Ez volt mára a Világóra, búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető Szűcs Tamás és a hangmérnök Szent Györgyi Krisztina.